Az internet világában mindennaposak az álhírek, bárki találkozhat olyan fals információkkal, amiknek olykor csak a hetsz a célja, máskor viszont komoly károkat is okozhatnak. Az álhírek internetes átverések felismerésében segítette a fiatalokat a Média Detektív projekt iskolákban, közösségekben. Most pedig a programot továbbfejlesztve a pedagógusok, ifjúsági szakemberek számára dolgoznak ki egy oktatási tananyagot magyarországi, romániai és szlovákiai magyar civil szervezetek. Az Erasmus Plus támogatása elindított nemzetközi kezdeményezésben részt vesz a Debreceni Egyetem és a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület is. Olájlon a Kenyeres Attillával, a program szakmai vezetőjével először az álhírekről, azok veszélyeiről beszélgetett.
Média manipuláció, álhírek, olyan fogalmak ezek, amivel manapság azért mindannyian találkozunk, sőt egyre gyakrabban találkozunk. Azt hiszem, így a 21. században az internet világában, amikor gyakorlatilag minden dolgunk kapcsolatban van az online térre, megkerülhet ezek a fogalmak, hiszen mindannyian találkozunk is ezekkel a problémákkal. Jól gondolom, hogy ez a mi korunknak egy ilyen vészesen terjedő betegsége, hogy álhírekkel van tele körülöttünk a világ?
Részben jól gondolja, részben pedig ennek azért már komoly történelmi előzményei vannak. Tehát, hogyha az ember megnéz akár ókori tudósításokat Egyiptomból, Szíriából, vagy Asszíriából, akkor már ott is nagyon-nagyon-nagyon súlyos elfogultságokat lehet olvasni. Tehát a történészeknek nagyon kemény, komoly munkája volt, hogy kiderítsék, hogy mi is történt valójában egy fantasztikus győzelmi jelentésben, mondjuk egy egyiptomi fáraó esetében. Tehát önmagában a jelenség, a manipuláció, az álhírek az abszolút nem új, tehát az emberiséggel egyidős.
Mióta hírek vannak, azóta hírhamisítás is van.
Azóta van, ez teljesen így van. Viszont az, amit mondott, szintén helytálló, az, hogy az utóbbi időben, az utóbbi években van ennek kiemelt jelentősége. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy az internet és a közösségi média révén az emberiség történelmében még soha nem volt lehetőség arra, hogy ilyen nagy számban és ilyen gyorsan, ilyen azonnali módon ekkora tömegekhez hamis információkat és álhíreket eljutatni. Tehát egyrészt történelmi gyökerei vannak, más viszont az internetnek, a közösségi média révén egy olyan korszakban élünk, ami példátlan ebből a szempontból az emberiség életében, tehát nem vagyunk könnyű helyzetben egyrészt, hogyha ezt mondom, másrészt viszont azt is hozzá kell tennem, hogy a jó hír az, hogy azért ezek az álhírek, ezek a manipulációk a legtöbb esetben felismerhetők, tehát hála Istennek visszatérő jelei vannak, viszont nagyon sok ember, nem mondom, hogy a legtöbb, de talán megkockáztatom, hogy a legtöbb ember nincs ideje, nincs energiája ezeket figyelni.
Szűrni.
Így van. És nem is tudják sok esetben, hogy mi az, amit figyelni kell. Tehát a probléma az abszolút valós.
Azért probléma ez, mert amellett, hogy gyakran csak rossz indulatból vagy hetzből terjeszt valaki álhíreket, vannak olyan esetek is, amikor ennek komolyan veszélye van. Ugye annak idején a járvány kapcsán beszéltünk erről, hogy mennyire könnyen be lehetett dobni egy fals információt, ami tényleg vírusszerűen, mint akár maga a Covid, terjedt a társadalomban, pillanatok alatt felkapták az emberek, oltás ellenes mozgalmakban ennek szerepe volt. De akár említhetnénk most az ukrajnai háborút is, ahol ugyancsak a hírek világa, a média egy háborús felület, a harc egyik terepe. Tehát vannak olyan területei az életnek, ahol bizony az álhírek nem csak egyszerűen kellemetlenek, hanem veszélyesek.
Így van. Tehát itt is történelmi időket élünk, csak jobb lenne ezt pozitív aspektusban mondani, de az álhírek szempontjából sem, és ezt negatív aspektusban tudom mondani. De például az orosz-ukrán háború kapcsán ez az első olyan itt a közelünkben zajló háború, ami a közösségi média idején, korszakában zajlik, úgy, hogy ugye TikTok videókat is lehet az eseményről látni. Tehát akkor, amikor valami rendkívüli dolog történik, mint például egy háború, vagy mint ugye volt 2 évvel ezelőtt, lassan már 3 évvel ezelőtt a járvány kirobbanása, akkor az mindig egy nagyon-nagyon sikamlós terep, tehát olyankor az emberek felfokozott, feszült helyzetben vannak, különösen szomjaznak az információkra, és ilyenkor az álhírek készítői megadják nekik azokat az információkat, amik egyébként ilyen hézagokat képeznek a tudásukban, és akkor oda beszivárognak. És ilyen felfokozott helyzetben ezt ugye újságírók mi is nagyon jól tudjuk, hogy ilyenkor van az, hogy nagyon-nagyon meg kellene válogatni azt, hogy milyen hír megy ki. És ilyenkor ugye hírverseny is van a szerkesztőségek között, tehát ugye versenyeznek, hogy ki közöl hamarabb híreket, és ugye ilyenkor még a szavahihető médiumok esetében is becsúsznak fals információk, meg nem erősített hírek szerint, ez például lehet ugye sokszor hallani a sajtóban, és erre nagyon oda kell figyelni az embereknek, mert ilyenkor erről még kiderülhet, hogy mégsem úgy volt. Akár néhány órával később. Tehát még a hivatásos újságírók is ilyen felfokozott helyzetekben belecsúszhatnak. beleszaladnak ebbe a hibába.
Hát még hogyha nem azokról beszélünk.
Így van, és akkor itt jönnek be az álhírek készítői, akik viszont nagyon-nagyon keményen kihasználják ezeket a rendkívüli helyzeteket, amikor nagyon nehéz megszűrni még az újságíróknak is azt, hogy mi a valóságos információ, és olyankor ők, itt jön be az, amit mondott, hogy sok esetben ugye üzleti haszonból, más egyéb okok miatt, a kattintás számok miatt bedobnak álhíreket. Olyan is van egyébként, amikor arról beszélnek ezek az álhírek, ez nagyon érdekes, hogy társadalmi funkciójuk is van időnként, tehát az emberek vágyják ilyenkor a jó híreket. És az álhírek egyik típusa, amikor azt mondják, amit hallani akarunk. Például mondjuk az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, hogy elterjedt ez az álhír, hogy Kijev szelleme, ez még az elején volt, egy hős ukrán vadász pilóta, aki már 6 orosz gépet semmisített meg. Semmi nem volt igaz, az emberek ezt akarták hallani. Vagy hogy egy nagyon csinos ukrán modell beállt az ukrán hadseregbe, és ez azon alapult, hogy az Instagram oldalán egy ilyen paintball vagy valami ilyesmi játékban vett részt, és terepszínű ruhában volt, és ebből terjedt el a hír. Vagy hogy a Dinamo Kijev focistái beálltak katonának, és közben egy ukrán elitalakulat fotója volt mellette. Tehát, hogy az emberek ilyenkor szeretik hallani ezeket a hazafias híreket, hogy van remény. Vagy amikor Brazíliában arról szóltak a hírek, hogy Brazíliában égtek az esőerdők, akkor az álhírek gyártója erre is rögtön rámentek, esik az eső, Brazíliában már eloltotta az erőtüzek 40%-át, de semmi nem volt belőle igaz.
Ebben az esetben viszont már is visszakérdezek, mert hogy igen, ez pozitív hír, erre vágynak az emberek, ugyanakkor nagyon sok kárt tud okozni, mert ha egy ilyet például ugye az esőerdőknek a kigyulladásakor voltak erre, akik egyből úgy is reagáltak, hogy ne gyűjtsetek adományokat, ne küldjetek pénzt erre a célra, mert már nincs rá szükség. Tehát ennek nagyon súlyos következményei is lehetnek.
Így van, tehát ezt kell átgondolni és mögé látni. Mindjárt visszatérek erre. Nekem ismerőseim szokták mondani, hogy mit foglalkozok én ezekkel az álhírekkel, legtöbb esetben ilyen kis ártatlan dologról van szó. Igazuk van, mert úgy tűnhet, de ezek az ártatlanok tűnő álhírek, hogyha valaki nem ismeri föl már ezeket az ártatlan álhíreket, akkor később sokkal nagyobb esélyben fog csapdába esni, amikor megkapja az SMS-t arról, hogy a bankkártyáját blokkolták, vagy a ilyen meg olyan előfizetését, vagy érkezett egy csomagja, itt tudja ellenőrizni, stb. Tehát már ezeknél az idézőjelben jó híreknél tettel lehet érni. És akkor jön, amit mondott, hogy az álhíreknek sok esetben sajnos a valóságban nagyon komoly következményei vannak. Megtörtént eset Magyarországon, országos sajtóban kapott hírt, egy fiatal kislány 6 éves Noéminek nagyon-nagyon-nagyon nehezen gyógyítható betegsége volt, amit csak amerikai kezeléssel lehetett valamit kezdeni vele, és ezért a szülők adománygyűjtésbe kezdtek. Mire lecsaptak az álhírkészítők is erre a témára, és akkor elterjesztették, hogy Cristiano Ronaldo, akit ugye mindenki szeret és kedvel és tudja, hogy ő aztán tényleg szokott amúgy valóban adományozni. Cristiano Ronaldo megmentette a kis 6 éves beteg Noémit, és akkor minden szuper.
Meg van oldva.
Igen, és akkor ez elterjedt az álhír oldalakon, ez is egyébként egy nagyon fontos jel, hogy nem a HVG írta, nem az Index írta, stb. Tehát nem a megbízható mainstream média írta, hanem ilyen 5perc.pihenő.blogspot.com.net meg ezt figyeld most csak, nézd meg .net.ma. Tehát csak ilyen forrásokon jelent meg, elterjedt, és az adományok valóban megcsappantak, valóban leálltak, és a szülők kénytelenek voltak a megbízható média felé fordulni, hogy szóljanak az embereknek, hogy nem igaz semmi ebből az egész álhírből. És egyébként ezek még idézőjelben a csak pénzről szóló esetek, de több olyanról tudunk a világ több tájáról, amikor halálos áldozatokkal jártak, olyan pletykák, amik WhatsAppon, egyéb közösségi média fórumokon terjedtek el emberekről. Ez kicsit hasonlatos a középkori ilyen boszorkányüldözéshez. A legtöbb ilyen visszatérő sztori gyerekrablásokkal kapcsolatos. És akkor ilyenkor Brazíliában, Indiában történt a legtöbb ilyen eset, amiről tudunk. Meglincseltek emberek, agyonvertek egészen konkrétan ártatlan embereket, akikről úgy gondolták, hogy na ő lehet az, vagy mondjuk hosszú haja volt az illető zenésznek Brazíliában, és egy rendőrségi fantomkép terjedt el a neten, hogy na ez egy pedofil ember, és akkor hopp, találtak egy ilyet, és agyonverték. És utána kiderült, hogy maga a fantomkép is hamisítvány volt, tehát a rendőrség oldalán nem volt eltűnt gyerek, az egész kitalált volt, de mire? Itt van ez a mondás, hogy ugye mire az igazság megtesz egy lépést, addig a hazugság az már körbejárta a világot, és mire kiderült, hogy ez az egész nem igaz, és nincs semmi hivatalos információ, addigra már megtörtént a tragédia, és ilyenből sajnos több eset van, tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk.
Na, nem is ennyire súlyos esetek, amire már itt utalt, hogy például az adathalászok is tulajdonképpen ugyanezeket az eszközöket használják, és nagyon sokan bedőlnek nekik, anyagi káruk keletkezhet belőle, rendkívüli bosszúságok jöhetnek ebből. Erről szerintem órákat tudnánk beszélni, mert sajnos nagyon-nagyon sok eset van. Nagyon sok terület van, ahol ez beköszön az életünkbe, hogy itt kezdtük is a beszélgetést, mindannyian találkozunk ezzel. A 21. században nem tudjuk megkerülni, hogy ilyenek legyenek. No de, ami miatt mi erről beszélgetünk, hogy nem vagyunk teljesen védtelenek ebben az álvilágban, ebben a hazug lássunk világban, hiszen az álhíreket, ezeket a rémhíreket fel lehet ismerni. Hogy ön is mondta, fontos, hogy a kis eseteknél, amikor elvileg nincs tétje, amikor tulajdonképpen csak a heckeltés vagy a kattintás szám elérése a cél, és nem kifejezetten mondjuk valaki vissza akar élni ezzel a helyzettel, vagy akár háborús propagandaként használni ezt a felületet, akkor is jó, ha már ki tudjuk szűrni, mi az, ami nem igaz, vagy potenciálisan nem igaz.
Ez teljesen igaz. Tehát az a jó hír, amit ugye mondtam, tehát ennek megvannak a visszatérő jelei. Tényleg mindenhol körbe vagyunk véve, tehát érkezhet az SMS. Nekem is érkezett, például nyáron történt, meg nagyon érdekes volt. Angol tanároknak tartottam pont erről a témáról előadást, és egyszer csak kapom az SMS-t arról, hogy a Mastercard típusú bankkártyámat zárolták, a bankom küldte az SMS-t, legalábbis látszólag, és ellenőrzés adategyeztetés céljából hívjam fel ezt meg ezt a számot. Ugyanabban az SMS folyamban jött, ahová én megkapom az online banki jelszavakat, amikor a net felületen belépek. Tehát ugyanabban a folyamban jött. Ugyanúgy ott volt a banknak a neve. Az a telefonszám is, ami oda volt írva, valóban az a szám, ami a banknak a hiba bejelentő telefonszáma, tehát valóban az. Nyilván, ha én arra rákattintottam volna, akkor az egy másik címre irányított volna, vagy valami weblapra, ami már nem a bank, az SMS-se a banktól jött, és a nagyon apró jeleket kell figyelni. Előtte egy héttel egy telefonos csalás jött, tehát felhívtak azzal a szöveggel, azóta ez országos sajtóban, ez is már megjelent, hogy jogosulatlan tranzakciót látnak a bankszámlámon, és hogy egy ilyen meg ilyen nevű csalónak a számlájára utalták, stb. Tehát az álhíreknek és az átveréseknek egy nagyon fontos jellemző, hogy ráijeszt, érzelmeket kelt, már rögtön az embernek saját magát figyelnie kell. Onnantól kezdve, hogy rám ijesztettek valamivel, kikapcsol a kritikai érzékem, és nem azon kezdek el gondolkodni, hogy na de várjunk már, mennyire valószerű, mennyire életszerű, mik a jelei, például amikor az SMS-t megkaptam, rögtön tudom mondani, józan észre, hideg fejjel végig gondolva, nem Mastercard típusú a bankkártyám. Tehát már itt elbukott az egész, de abban a helyzetben én sem gondoltam. A bank a hivatalos SMS-ében felülre írja a bank nevét, itt meg alulra volt írva.
Na de ehhez szakértőnek kellene, hogy ilyenekre felfigyeljen az ember egy ilyen szituációban.
Igen, hát de azért végig kell gondolni alaposan, tehát nézze meg az ember az előző SMS-eit, és ékezet, nagyon fontos, ékezet hibák voltak benne. Egyetlen egy ékezet hiba sem lesz egy hivatalos SMS-ben, egy hivatalos sajtóközleményben, bármiben, amit banktól vagy akármilyen intézettől kap az ember. Tehát ezek a kis apró jelek, ezek rögtön lebuktatják.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az interneten szinte vírusként terjedő álhírekről, azok veszélyeiről volt szó. A Média Detektív projekt keretében magyarországi, romániai, szlovákiai, magyar civil szervezetek olyan oktatási anyag kidolgozásába kezdtek, amit a pedagógusok, ifjúsági szakemberek számára tesznek elérhetővé, így ennek segítségével ők is megtaníthatják a gyerekeknek, hogyan lehet felismerni és védekezni a netes átverések ellen. Egy többnyelvű multimédiás online felület, nemzetközi álhíradatbank, különböző tananyagok, videók, kvízjátékok is készülnek. Olaj Lona erről is kérdezte Kenyeres Attilát, a program szakmai vezetőjét.
Hogyha úgy unblock nézzük az álhíreket, mik azok, amikre érdemes felkapni a fejünket, vagy egy kicsit úgy, ahogy mondta, bekapcsolni a kritikai érzékünket, hogy na ez gyanús.
Egyrészt mindig, tehát ezt ilyen tanácsként tudom mondani. Másrészt nagyon érdekes, átverős e-maileknél, amik például szintén mondjuk telekommunikációs cég esetében a mobiltelefonos cégemtől is kaptam már ilyen e-mailt, itt is visszatérő jel volt az ékezetek hiánya, tehát mondjuk egy ő betű, ó betűnek van írva. Egy ilyen van, azonnal az ember gyanakodjon, hogy az átverés. Tehát ez nagyon fontos. Az ékezetek hiánya, írásjelek össze-vissza használata, pont-pont-pont után felkiáltójel jön. Én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, amikor az iskolákban tartok erről előadást, hogy ha tudtok helyesen írni, akkor az már egy óriási védelmet jelent az átverésekkel szemben. Ez az írott verzió. Amit ilyen aranyszabályként szoktam mondani, az az, hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nagyon nagy eséllyel álhír lesz, vagy átverés lesz, és ami túlságosan felháborító, érzelmet keltő, felkavaró, szélsőséges, akár dühöt vált ki belőlem, az is megint nagyon nagy eséllyel álhír lesz. Újságíróként ezt tudom mondani, meg mindenféleképpen, hogy a valóság az sosem szokott annyira nagyon érdekes lenni, mint az álhírek, tehát ez az egyik titka. A hatásvadász megfogalmazás szintén, ez azért érdekes, mert a bulvár sajtóban is találkozunk hatásvadász megfogalmazásokat, tehát egyre inkább már a híroldalak felé szivárog be ez a kattintásvadász megfogalmazás, tehát mindig több jelet kell egyszerre figyelni.
Az is számít, ahogy már szintén utalt rá, hogy hol találkozom ezzel a hírrel?
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy mi a hír forrása. Tehát csak a megbízható, ismert, nagymúltú híroldalaknak, szerkesztőségeknek, az ott megjelenő híreknek hihetünk. Itt is zárójelbe kell mondani azt, hogy például a felfokozott helyzetekben, mint háború, katasztrófa, vírushelyzet, ők is tévedhetnek. Ott is lehetnek szándékos álhírek, nagyon-nagyon ritkán, annak következménye van, az újságírót kirúgják ilyenkor. Tehát a mainstream médiának higgyünk, minden hibája ellen, mert senki semmi nem tökéletes. Tehát, hogyha nem minden származik a hír, hanem a
no-name felületekről.
Ezt most nézd meg .com oldalról, amit nem ismerünk, vagy a hírkalap.net-ről, hírvilág.co, tehát ilyen oldalakról, akkor azonnal gyanakodjunk, és olyan szinten kell ezt megnézni, ez egy nagyon-nagyon fontos aspektus, hogy betűről betűre, mert elképzelhető, hogy a végződése fogja elárulni, tehát most mondok valamit, az europaradio.hu oldal helyett az Európa Rádió kötőjel hu.com oldalról származik az információ.
Ne legyen ilyen, de igen, értjük a példát.
Az álhír oldalaknak az egyik nagyon fontos trükkje, hogy ismert meglévő médiumok nevével kezdődik a weblap címük, de nem úgy folytatódik. Tehát egyszerűen annyira tudatosnak kell lenni. Tehát vannak egyrészt ezek a no-name oldalak, ez a hírkalap.net, meg ilyenek, amiről ugye rögtön a nevéről már az ember tudja, hogy na, ennek nem kéne hinni. Viszont van olyan, ami létező, megbízható médium nevével indul, és nem úgy folytatódik.
Még két felületi ellenőrzési pont talán. Az egyik, hogy ha több helyen találkozom vele, köztük ugye hiteles forrásokon, akkor az valószínűsíti az igazat. A másik pedig, erről már beszélgettünk a járvány kapcsán, hogyha a forrás, amire hivatkoznak, konkrét. Tehát visszaellenőrizhető, nem XY mondta, 80 áttéttel jut el hozzám állítólag, vagy a világ másik végén egy ismeretlen professzor, akiről azt se tudja senki, hogy kicsoda. Tehát, hogyha a hivatkozás hiteles, az megint csak segítség lehet nekünk abban, hogy tájékozódjunk, hogy mennyire valós az, amit ott közölnek velünk, ugye?
Így van, erre én azt szoktam mondani, hogy ez már a haladó szint, tehát itt már az ember eljutott oda, hogy rákattintott valami hírre, és annyira tudatos, ez egy nagyon pozitív dolog, hogyha valaki ezzel rendelkezik, hogy megnézi, hogy na akkor honnan származik az az információ. Tehát nem csak azt nézi meg, hogy a hírkalap oldalról, hanem akkor azon belül ők kire, mire hivatkoznak. Egyébként ez is nagyon fontos, ezt nagyon meg kell nézni, mert az álhír oldalakat sem tudjuk már álhír oldalként bélyegezni, mert ott közölnek olyan híreket, ami viszont igaz. Tehát ez a fogyasztó szempontjából nem jó hír, mert nehezíti a dolgot. Tehát minden egyes hírt át kellene nézni, és akkor, hogyha általánosságban hivatkozik valaki, egy olasz orvos jó tanácsai, egy német, egy koreai, akármi.
Ez a klasszikus vicc, a brit kutató kimutatta.
Igen, igen, igen. Tehát ez annál sokkal rosszabb. Tehát amikor ilyeneket látunk, akkor nagyon-nagyon legyünk óvatosak, mert ott valószínűleg valami átverésről van szó. És még egy nagyon érdekes aspekt, hogy valóban vannak magukat arccal, névvel vállaló magányos tudósok és professzorok. Ilyen létezik, tehát én is kaptam már ilyen videókat, linkeket a vírus idején. A probléma ezzel az, hogy a legtöbb valóban komolyan vehető kutató, és akkor persze most itt meg bele lehet kötni abba, hogy na, mi a komolyan vehető. Tehát aki hardcore összeesküvés elmélet hívő, az pont azt nem fogja komolyan venni, akire én azt mondom, hogy komolyan vehető. Tehát általában a tudósok, akik tényleg felfedeznek valamit, és előre viszik mondjuk az orvostudományt, nem magányos farkasok, magányos lovagok, hanem kutatócsoportban dolgoznak, mögöttük áll valamilyen egyetem, valamilyen kutatóintézet, annak ellenőrizhető, visszakereshető honlapja van, nem csak egy magányos professzor, aki lehet, hogy valaha dolgozott ilyenbe, csak ő valami miatt számkivetett lett a szakmában, és akkor ő osztja az észet. Nagyon veszélyes.
És ha már itt tartunk, ugye ami miatt beszélgetünk, az egy megalapozott hír, hiszen mögötte áll több egyetem és több hitelesített szervezet. Ezekről, a tudnivalókról, hogy hogyan álljunk hozzá az álhírekhez, hogy lehet ezeket felismerni, és hogy lehet ezt megtanítani, mondjuk például a fiatal generációnak, aki tényleg az online térben éli az életen nagyon-nagyon nagy részét, erre most van egy stratégia, kidolgoznak egy tananyagot, méghozzá olyan komoly szervezetek, akik nem, hogy is mondta az előbb, független számkivetett tudósok, hanem tényleg így elhihetjük önnek, a projekt vezetőjének, hogy ez egy komoly dolog. Szóval, ami miatt beszélgettünk, hogy erre most megpróbálnak egy receptet adni, egy eszközt adni azoknak a kezébe, akik ezzel szeretnének foglalkozni.
Igen, nagyon fontos azt megjegyezni, hogy hála Istennek nem mi vagyunk az egyetlenek, ezt szeretném elmondani, tehát nem mi találjuk itt fel a spanyol viaszt. Szerencsére Magyarországon több ilyen ehhez hasonló kezdeményezés van, tehát kollégák, újságíró kollégák, oktató kollégák foglalkoznak ilyenekkel. Amivel viszont mi foglalkozunk, az volt néhány évvel ezelőtt egy média detektív roadshow-t. Indítottunk egy civil szervezettel, Debrecenben működik a hajdúsági hallgatókért és civilekért egyesület, és itt az volt a lényeg, hogy 40, főleg hátrányos helyzetű településre mentem el konkrétan én, és iskolákban, általános iskolákban, gimnáziumokban mutattam be a fiataloknak, hogy mik azok a konkrét jelek, amikből az áhíreket és átveréseket fel tudják ismerni. Tehát ez volt ennek a programnak az előzménye, és azt láttuk, hogy ez így nem túl hatékony. Tehát, hogy én itt egy emberként itt járom a világot, hanem azt találtuk ki, hogy a pedagógusokat és az ifjúság segítő szakembereket próbáljuk felkészíteni arra, hogy hogyan kell ezeket felismerni. Ők is egyébként tudják, de nekik is vannak ismereteik, de azért azt látjuk, hogy hiányosságok is vannak. Tehát nekem is vannak olyan jó nevű gimnáziumban oktató volt, egyetemi csoportás tanárok a Facebookon, akik látom, hogy áhíreket osztanak meg. Tehát időnként a pedagógusoknak is szükségük van ilyen információkra, és a program során ez a média detektív fiataloknak ezt a címet viseli, kifejezetten pedagógusokat, ifjúságsegítőket készítünk fel arra, hogy ők tanórai keretek között, vagy tanórai foglalkozásokon kívül hogyan tudják a fiataloknak ezt átadni, és itt minél konkrétabb, kézzelfoghatóbb, tehát nem az elméleti dolgokra helyezzük a hangsúlyt, hanem gyakorlatban minden egyes áhírre, csalásra utaló jelhez konkrét példákat mutatunk, tehát nekem már több mint 1000 darabból álló ilyen gyűjteményem van ezzel kapcsolatban.
Gondolom ezt is közkincsé teszik, tehát mondjuk el, hogy mik azok a terepek vagy eszközök, amiket itt ebben a programban megkaphatnak azok, akik a célcsoportot képezik.
Három országban zajlik a projekt, Románia, Szlovákia és Magyarország, tehát ottani szervezetekkel együttműködve. A legfontosabb az, hogy videók fognak készülni, tehát ez lesz az egyik legerősebb része, rövid párperces videók, ahol szintén konkrétan példákkal bemutatva vesszük végig az áhíreknek és a csalásoknak a jeleit, illetve olyan tananyagok lesznek, amiket élménypedagógiai módszerekkel a pedagógusok ezeket alkalmazva minél gyakorlatiasabban, játékosabban, élvezetesebb formában tudják órai keretek között majd a fiataloknak ezt átadni. Tehát ez lesz a két nagyon fontos aspektus, a videó anyagok, meg ezek az óra tervek, és minden ingyenesen online elérhető lesz, tehát hogyha valaki nem pedagógus, hanem csak egyszerűen érdekli a téma, akkor meg fogja tudni találni ezeket, és ő maga is tud majd tanulni ezekből. Tehát lesz álhír adatbank, lesz videótár, lesz tananyagterv, óraterv külön. Mind online elérhető módon.
A lesz az mit akar, mikorra lehet ez készen, és milyen keretből tudják ezt megvalósítani, mert nyilván közérdekű a dolog, amiről beszélgetünk, sokaknak segíthet a jövőbeli tájékozódásban, de hát mint minden ilyen programnak vagy kezdeményezésnek van egy anyagi háttere.
Így van, itt az Európai Unió Erasmus Plus programja az, aki ezt felkarolta és támogatja. Terveink szerint az év második felétől lesznek már ezek a tananyagok elérhetőek. A mostani állás szerint februárban fogjuk Nagyváradon forgatni ezeket a kis videókat, és ahogy ezekkel a vágással haladunk, úgy fogjuk felpakolni ezeket a honlapra. Tehát én úgy kalkulálok, hogy az év közepén, az év második felétől, tehát mondjuk szeptembertől ezt már használni is fogják tudni majd a pedagógusok.
És ez egy folyamatosan bővülő dolog lesz, vagy lesz egy célvonal úgymond, hogy ezt elértük, felraktuk, ott van elérhető, vagy most, hogy ez a kezdeményezés elindult, összeállt egy csapat, aki ezen dolgozik, ez majd idővel még jobban fejlődhet.
Ez az utóbbi tervünk, főleg, hogy egyébként a magyar mellett szlovák, román és angol nyelven is elérhetőek lesznek a honlapon, tehát ez egy igazi nemzetközi, és ilyen különleges dolgokra is számítunk egyébként ebben, tehát hogy meglássuk azt, hogy mik a különbségek, mert vannak egyébként
nemzeti
ország. Így van, ország specifikus, tehát ami például Románia kapcsán Magyarországon nem találkoztam ilyen jelleggel, ott viszont igen, és vannak olyan jelek, amik itt Magyarországon álhírre utalnak, de Romániában nem. Tehát ezeket a különbséget is meglátni, és ennek nagyon fontos célja, hogy ne álljunk le ugyanúgy, ahogy az áhírek és a csalások készítői sem állnak le, nekünk sem szabad, tehát ha már ezt a honlapot létrehoztuk és ezeket a tananyagokat, akkor ezeket szeretnénk utána folyamatosan fejleszteni és karban tartani, update-elni, hogy ilyen divatos kifejezést használjak.
Az elmúlt percekben Kenyeres Attilát, a program szakmai vezetőjét hallották.